Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Szicíliával kezdünk a mai műsorban. A második felében pedig kifejezetten az Etnáról lesz szó. Itt az Etna kitörése kapcsán, a vulkánokról, a vulkáni kalandokról és mindenféle hasonló dolgokról. És mellette még azért egy kicsit a Stromboliról is mesélek Önöknek, hiszen nemrég tértem innen haza, és a Stromboli kirándulásról hajóval kerestem fel ezt a vulkánt is, és hát az biztos, hogy a vulkáni működés Dél-Olaszországban a mindennapok része már-már. És az elmúlt 1500 évben rengeteget feljegyeztek a vulkáni kitörésekről, de Istennek hála nem voltak itt olyanok, amelyek komolyabb emberéletet követeltek volna. Hát összesen 77 dokumentált áldozatról tudunk az Etna esetében. És ha megnézzük, hogy Pompei hogy pusztult el, hát a Vezú azért haragosabb vulkán ennél, ritkábban is tör ki. Szicília egyébként a földközi tenger legnagyobb szigete, hogyha egész Európát nézzük, akkor Európa hetedik legnagyobb szigete, és Olaszországhoz tartozik, Olaszország régiója, nagyon gazdag a történelme, a kultúrája, és tényleg nagyobb 5 millióan laknak itt Szicíliában, de amikor ilyen időszakban sok a turista, Taormina vonza őket, az Etna, Palermo, Cseffalu, sok minden látnivaló van errefelé, szóval ilyenkor azért még többnek érezzük, mert a helyi lakosokhoz hozzájön még a rengeteg turista. Palermo a székhelye egyébként, bár hozzáteszem, amikor Szicíliában voltam, ugye sokszor voltam itt, voltam tanulmányúton, még amikor külön járatógépeket indítottak, akkor azt megelőzően egy filmet is csináltam Szicíliáról, aztán forgattam az Etnáról még valamikor 25-30 évvel ezelőtt, utána a 2000-es évek elején is voltam Szicíliában, meg hát most ugye az ablakból is lehetett látni, ahol laktam, Szicília körvonalait itt Olaszországban, ahol a műsornak még egy részét is rögzítettem. És hát az is érdekes, hogy Palermo miről is szól? Hát Palermo arról szól, hogy a Keresztapa című filmben látottakat visszaidézzük, tehát ahogy teregetik az utcára az erkélyeken a ruhákat, az élénk piacokról, a gazda gasztronómiáról, és hát tényleg vannak azért érdekes épületek, mint a katedrális például, vagy a palota kápolna, de hát Palermo a hangulata miatt érdekes. Hát akkora nagy látnivalók nincsenek, mint mondjuk Taorminán, ami elbűvöli a látogatókat. Catania az Etna lábánál fekvő város, ez egy fontos ipari és egyetemi központ, Messina meg egy kikötőváros a szoros mellett, egy kapu a szárazföld felé, és hát ott van Szirakúza. Szirakúza görög történelmből ismerjük, emlékszem, történelem órán nekünk még az egyetemen, azért minden óra történelem volt, de volt egy ókor történelem, és az volt a feladat, hogy vaktérképen minden várost be kellett tudni jelölni, és akkor pont én is Szirakúzát is megkaptam, és hát be tudtam jelölni, és nagyon büszke voltam magamra, mert Hegyi Dolores tanárnőnél kevesen kapta kötöst. A messinai szoros választja el az olasz szárazföldtől Szicíliát, és a sziget belsében dombokat találunk, meg hát ha egy picit elindulunk kelet felé, akkor meg az Etnát persze. És a környéken pedig ott vannak a Lipari szigetek, meg több más sziget is. Nagyon meleg van nyáron, 30 fok fölötti bőven a hőmérséklet és szárazság. Hát ott például, ahol jártunk, mondták, hogy igazi eső májusban esett utoljára. De hát bőven van olajfa, citrusfélék és szőlő, ami imádja a vulkáni talajt, meg divatos a mandula termesztése. Az ókorban a görögök már elfoglalták Szicília környékét, és Szirakúzát megteremtették kulturális központtá. Aztán hát persze jöttek a rómaiak is, a nyugat-római birodalom bukása után pedig az arabok foglalták el, aztán meg a normannok, a vikingek jöttek ide, és hát a normann időszakban a fénykora volt Palermónak, mert annyira kedvelték a hódítók, hogy tényleg nem sajnáltak semmit a fejlesztéshez, meg hát komoly rangja is volt. Aztán egy időben a spanyolok is elfoglalták, meg a franciák is. Végül 1860-ban, amikor Garibaldi az egységesülő Olaszországért harcolt, akkor a szicíliaiak is úgy döntöttek, hogy ide csatlakoznak. A II. Világháborúban egyébként rengeteg harc volt Szicíliában. Ma Olaszország régiója, és neve pedig egyébként a Szikánról ered, mert hogy az egykor itt élő ősi népcsoportra utal, a görögök nevezték el még Szicíliának vagy Szicéliának, és a rómaiak átvették ezt a nevet. A rómaiak latinul a Szicília formában használták, tehát már a rómaiak is Szicíliát Szicíliának hívták. A görögök az itt talált népcsoportról nevezték el Szicíliát, mert már a görög hódítás idején is éltek itt, csak akkor még nagyon kevesen, és nem voltak városok, a görögök pedig megteremtették Szirakuszát, mint első nagy várost. Gyönyörű görög templomokat a mai napig látunk egyébként, tényleg Agrigento, Szegeszta, ezért érdekes, mert látjuk a hatalmas oszlopsorokat, a tümpanonokat, a görög templomok a régi örökséget idézik vissza. Keresetünk kilátópontokat is, például Montecofánót megnézhetjük, vagy a Cefalói dómot, és a Cefalói is egy magaslaton fekszik. Cefalú egyébként is nagyon érdekes, és hogyha valaki ellátogat ide, akkor nem fogja megbánni, mert olyan az esti hangulat. Tehát este Cefalúba bemenni tényleg ez nagy buli. A legtöbb magyar turista Cefalú környékére látogat egyébként, itt rengeteg üdülő paradicsom van, kisebb-nagyobb települések, meg hát Taormina az, ami még vonzza őket, hát ugye aki Katanyában mennek, ott Taormina környékére. Szicíliában van két furcsa népszokás, érdekes, hogy mindegyik a norman hatások eredménye. Az egyik egy bábszínház féleség, ahol fából meg kézzel gyártott marionett bábukat használnak, a másik az meg, hogy mindenféle ilyen érdekes ábrákat raknak a szamárkordékra. És ez is ilyen norman gyökerű, úgyhogy vannak még ősi vagy régi népszokások mindenképpen. Gyönyörű görög színházat találunk Taorminán. Taormina a csúcs, tehát Taormina Szicíliában talán az, amit leginkább érdemes megnézni. Itt, hogyha akár felvonóval jövünk fel, akár megpróbálunk minél tovább feljutni autóval, mindenképpen menjenek fel a felső városrészre, itt sétálgassanak, nézzék meg innen a görög színházat, tehát ez ámulatba ejtő, tényleg annyira szép. Aztán van még színház egyébként Szirakuszában, Szelinuszban, Szegesztában, templomok is vannak, meg vízvezetékek is vannak egyébként. A régészeti múzeumot is találunk jó párat, meg az antik városok romjait is meg lehet nézni. A templomok közül a Cefalói székesegyháza legszebb szerintem, második Roger építette, de Monreale-ben is van székesegyház egyébként. Palermóban a királyi palotát lehet megnézni, Katanyában pedig a várat. Sortinóban pedig találunk egy szikra temetőt, amit szintén felkeresnek a turisták. Amikor egyszer megkérdezték egy interjúban tőlem, hogy vajon mi az, ami legjobban tetszett Szicíliában, nos, nagyjából az volt a sorrendem, hogy Taormina, az Etna, Cefalú, és a szicíliai gasztronómia, a finom ételek. Eleve imádom a halételeket, és itt aztán ezekből nincs hiány. De Taormina tényleg egy meseszép hely. Az itteni görög színház, ugye ismerik jó pár képzőművészeti alkotásból, Csontvári alkotásából, vagy tényleg annyi sok-sok gyönyörű kép született, hogy még felsorolni is nehéz lenne. A görög színház egyébként tényleg görög építésű, mert hogy annak idején görögök emelték még időszámításunk előtti 3. században, II. Hieron uralkodása idején, de később újjáépítették már a rómaiak, úgy később, hogy a II. Században, nagyjából 130 körül a római korban átépítették, mert hogy a színház a rómaiaknál egy kicsit más jelentett, és nem antik görög darabokat adtak elő ezentúl, és nem Aeschylosz, Szofoklész, vagy éppen Euripidész munkáit lehetett látni, hanem a gladiátorokat. Mert hogy gladiátorjátékoknak a helyszíne volt ettől kezdve a korábbi görög színház, és Szicília második legnagyobb ilyen épülete volt egyébként. 5400 vézőt is be tudott fogadni. Ma ismét színház, a Taorminai Színház, koncertek vannak, színi előadások, gyakran vannak opera előadások is egyébként. Normankori katedrálist is találunk itt Taorminán, és a homlokzatán hornyolt oszlopok vannak, domborműves, kőkeretes ajtók, a homlokzat ékessége egyébként a gyönyörű rózsaablak. Úgyhogy ez is mindenképpen érdekes. Könnyen el lehet ide jutni, és a tengerpartra pedig viszonylag gyorsan le tudunk menni, ami egyébként meredeken lefelé van. Érdekes egyébként, hogy már az 1700-as években jöttek ide látogatók, akik pusztán azért érkeztek, hogy valamit vásárolgassanak, meg gyönyörködjenek a látványban. És aztán volt egy olyan időszak, az 1900-as évek eleje, amikor külföldi művészek telepedtek itt meg, írók és sokan mások is. Aztán Taorminai Filmfesztivált is megrendeztek, és hosszú ideig sztárok is érkeztek ide. Egyébként Csontváry több képet is festett. Tehát nem csak a Taorminai Görög Színház romjait, hanem csinált egy olyat is, aminek az volt a címe, hogy Hol tölte Taorminában. Úgyhogy város igazából nagyjából egy nap alatt felfedezhető, de akár egy egész nyaralást eltölthetünk itt. Annyira kis bájos a belső része, a házak szerkezete, és olyan gyönyörű innen lenézni a tengerre, lenézni a Görög Színházra, valóban mesebeli Taormina. Persze Szicília nem csak Taorminából áll, nem csak az Etnából, hanem a jó kis tengerparti szakaszokból is. Vannak kövespartok, sziklás partok, de nagyon sok homokos tengerparti szakasz is van. Úgyhogy nem kell attól aggódnunk, hogy nem tudunk majd hol fürödni, mert vannak nagyon-nagyon jó tengerparti szakaszok, és ezeken a részeken olyat is találunk, ahol szinte áll a víztükör, meg olyat is, ahol viszonylag nagyok a hullámok. Érdemes tehát válogatni, hogy éppen hova akarunk utazni, és azt gondolom, hogy ha jól választunk, akkor lehet akár úgy is nyaralgatni, hogy egész nap fürdünk, és aztán nagyjából este 6 óra, 7 óra körül, amikor már nincs akkora hőség, bár még mindig meleg van, akkor bemegyünk mondjuk Cseh-faluba, és borzózunk egyet, úgy, ahogy a többiek a templomok között. Rengeteg tengeri túrát is szerveznek, Szicíliából elmehetünk tényleg a Strombolihoz, a Lipari szigetre, elmehetünk Vulcano szigetére, de az Etna is megcsodálható a tengerről is, Katanya környékére is lehet menni, úgyhogy rengeteg-rengeteg fakultatív program várja a látogatókat, San Vito lo Capo, hajókirándulás is elérhető, úgyhogy hogy hajózni szeretünk, akkor itt Szicíliában aztán tényleg megtehetjük ezt. Az Etna egyébként, hogyha éppen nem tör ki, akkor nem csak úgy fedezhető fel, hogy sétálunk, jó pár sétaút van, amikor éppen nem önti el a láva, akkor felvonóval is felmetünk a tetejére, de quaddal is bevarangolhatjuk az Etnát, tehát quados túrákat is hirdetnek. Vannak olyan csónaktúrák, amikor tengeri barlangokat lehet megnézni. Ez azért érdekes, mert gyönyörű itt a víztükör, van amelyik teljesen mélykék, van amelyik egy picit kékes. Létezik egy olyan vulkáni körzet, úgy hívják, hogy habkő, ami megfesti egy picit ott is a tengert, ahol egyébként fekete a homok, és ettől ilyen türkizes színe lesz, de nem átlátszó egyébként, ahol ilyen van, ott nem átlátszó a víz. Ezzel együtt is Szicília környékén rengeteg tengeri barlangot találunk, és ezeket meg lehet nézni vezetett túra keretében kis hajókkal. Lehet raftingolni is, az Alcantara szurdokban ki lehet próbálni, milyen, amikor lerobogunk a többiekkel együtt vadul egy csónakban a gyors folyású vízen, bár hozzáteszem, most kevesebb a víz itt is, tehát azért itt is viszonyatos hőség van, de van azért, tehát egyáltalán nem szárad ki teljesen úgy minden, mint akár Közép-Kelet-Európában jó néhány hely, hogy nem lett annyira kevés a víz, de itt is azért kevesebb jóval, mint korábban volt. A bátrabbak kipróbálhatják a sziklaugrást, van egy olyan rész, ahol ezt megtehetik, és némi kis összeg befizetése után vállalkoztatunk arról, hogy leugrunk a szikláról, és azt gondolom, hogy ezt meg is hagyom azoknak, akik bátrabbak nálam ilyen téren. Tehát megmaradt nekem Szicília felfedezése például, mert elmehetünk egy oliva ültetvényre, és akkor olajakat vásárolgathatunk. Ez például az én egyik kedvenc programom, de elmertünk gasztrotúrára is, Palermóba például. Amikor azt mondjuk, hogy hőkupola és 40 fok, hát amikor délben sétálgatunk Szicíliában, mondjuk a tengerparttól messze, amikor már a szellő se hűt minket, hát ott úgy érezzük, hogy végünk van, tehát Dubajban éreztem csak ennél durvábbat, amikor bőven 40 fok fölötti a hőmérséklet, és hát az kétségtelen, hogy sokan azt mondják, hogy az ősz kellemesebb Szicíliában, de nem véletlenül tartanak siestát. Itt is 12 és 4 között sokszor zárva vannak üzletek, de az éttermek meg 2-től 4-ig, 5-ig vannak zárva, és ebédelni azért még tudunk, meg hát persze a vacsora az, ami errefelé a fő étkezés szinte mindenfelé. A pisztácia sok a kedvence, és hát errefelé rengeteg süteményben van pisztácia, meg rengeteg dolgot ízesítenek pisztáciával. Aki szereti, hát itt nem fog csalódni. Rengeteg ételt ízesítenek paradicsom szósszal, és nem véletlen, hogy amikor például Amerikában megérkeztek innen az első bevándorlók, akkor elkezdték itt is a paradicsom szószt elterjeszteni. Vannak autópályák. Szicília északi részén Messina és Palermo között az úthálózat nagyon jó. Délebbi területek között azért már lehet fogást találni. Vannak híres piacok is. A Catania-i halpiac. A Piazza Carlo Alberton például olyan, hogy ezt, ha tudjuk, ne hagyjuk ki, korán kell kelni, mert reggel viszik a halászok ide a halakat, de itt aztán tényleg megtalálható szinte minden, úgyhogy érdemes ezt megnézni. Nagyon sokan elmennek Corleone-ba. A híres keresztapa című film vonza a látogatókat. Hát ugye tudjuk jól, hogy a maffia még mindig van, tehát a maffia felszámolása az semmilyen filmben nem történt meg, mert nem is történhetett meg, mert hogy nem is történt meg a valóságban sem. De attól még a keresztapa jelenetei sok embert vonzanak Szicíliába, hogy magát a hangulatot átérezze. És hát nem feltétlenül a lófejet szeretné látni az ágyban, hanem inkább azt a tájat, ami megjelenik a híres munkában. Ugyanakkor nem Corleone-ban forgatták a filmet, hanem Taormina környékén. Tehát ha már Taormináról meséltem, hát bizony jó pár felvétel itt készült, de attól még Corleone-ban mennek el az emberek, és hát nem okoz csalódást ez sem. Létezik egy maffia ellenes múzeum is, és bemutatják azt, hogy a Cosa Nostra milyen dolgokat csinált az évek leforgása alatt, de hát nyilván úgy, hogy azért annak tanulsága is pozitív legyen a bűnüldözés szempontjából. Noha, amikor Szicíliáról beszélünk, sok embernek az Etna meg a maffia jut az eszébe, az Etnáról semmi gond, de a helyiek egyáltalán nem örülnek annak, hogy a maffiát bárki is emlegeti a turisták közül, úgyhogy ezt érdemes hanyagolni, mert hogy azért erre egyáltalán nem büszkék. Hát eleve ugye azt mondják, hogy a mi dolgunk. Szicíliában büszkék arra, hogy szerintük ők zseniálisan tudják elkészíteni az eszpresszót, a kávét, és hát tényleg mindenhol lehet ilyet kapni, és a legtöbb helyen 1,50, 1,50 euró, de én nagyon-nagyon olcsó, állítólag azért, mert hogy megszokták azt, hogy hát sokan munkába indulás előtt csak egyszerűen kiteszik az 1 vagy a 2 euróst, és már isszák is a kávét, és hát akármilyen menő helyre mennek be, ez nem túlságosan drága. És hát persze, hogyha valaki mondjuk egy Magyarországról érkező vendég máshogy szeretné, mint ahogy ők megszokták a kávét, hát úgy néznek rá, mintha legalábbis valami nagyon durva dolgot kérne, mert amit ők megszoktak, az az olaszos készítési mód, na, hát az az autentikus, ahhoz így ragaszkodnak. Vannak sztereotípiák is az olaszokról, és vannak a szicíliaiakról is. Ő szerintük egyébként ők sokkal inkább át tudják magukat adni az élet élvezeteinek, és lehet, hogy hirtelen haragúak, de jobban meg tudják élni a dolgokat, mert például az észak-olaszok szerintük, hát azok ilyen nagyon visszafogottak. A magyar turisták viszont nem visszafogottak, úgyhogy indulnak is Taorminát felfedezni, Etnát felfedezni, Cefalut felfedezni, meg sok más érdekes helyet Szicíliában. Egyébként rengeteg szállás lehetőség van, a legtöbb településen a kisebb lakásokat is nyári szezonban kiadják, de vannak szállodák is bőven, úgyhogy nem lesz hiány látnivalókból. Ha valakinek nincsen teljességgel ellenérzése a hajótúrák iránt, akkor Szicíliában mindenképpen menjen el hajótúrázni. Tehát Cefaluban is vannak hajótúrák, vannak olyanok is, amelyek snorkelezéssel kombináltak. Ritka az, hogy valaki tengeri betegséget kapjon. Egyébként én pont most voltam ugye ezen a környékbeli hajótúrán, a Lipari szigeteknél, és hát volt, aki egyébként végighányta ezt az utazást, és hát érdekes az is, hogy a tengeri betegeket pont a hajó végébe teszik, mondván, hogy ott el tudják csendbe intézni a dolgokat, de hát ott rászkodik legjobban, ott mozog leginkább a hullámok miatt a hajó, úgyhogy hát csak még rosszabbul járnak szegények. De hát vannak jaktos túrák is, meg akár csónakázni is kimehetünk, de katamarános naplement és hajóút is Cefalu környékén elérhető. Tényleg a hajókázás az a szicíliaknak a vérében van. Agrigento templomainak völgyébe pedig vezetett túra indul Cefalúból, hogyha szereti valaki a történelmet, akkor erre is benevezhet. Ha éppen ilyen időszakban megyünk, akkor az Etna kitöréseit is meg lehet csodálni. Kordonok mögül biztonságos helyekről figyelik a turisták. Nemhogy kevesebb ilyenkor a turista, hanem néha még több is, mert odautaznak, hogy lássák ezt a természeti csodát már hosszú ideje. Ha pedig nem működik az Etna, ha valaki olyan időszakban utazik ide, akkor meg fel is lehet menni a hegy jó pár területén viszonylag sokáig. Sőt, hát én még jártam a tetején is, ahol még hó is volt, mert 3000 méter feletti ugye az Etna 3400 méteres egyébként, és folyamatosan növekszik. A cefalui strand, meg a környékén lévő hosszú-hosszú strand rendkívül népszerű a magyar turisták körében. A Kalura part szintén olyan, ahol nagyon sok magyarral találkozhatunk. Általában a Cefalu melletti hosszú homokos partszakasz az, amire a legtöbb magyar turista benevez, és itt pihenget, de mellette a Katanyába érkezők Taormina környékén is megszállnak, úgyhogy van bőven miből választani, hogyha valaki Szicíliába utazik. A vulkáni aktivitás miatt nagyon sok helyen teljesen fekete vulkáni homokok vannak, és homokos a part, meg bazaltkövek is vannak, de egyébként jó pár helyen fürödtem, ahol meg kellemes barnás színű. Hát ilyen hófehér homok az nem itt van. Szardinián találnak fehérebb homokot, tehát ott talán a legfehérebb homok a földközi tenger medencéjében. Tehát az igazán klasszikus fehér homok azok a Korallzátonyoknál vannak az atollokon, tehát Maldív-szigetek, Bora Bora, Mauritius, Dominikai Köztársaság, ezeknél vannak. Tényleg igazi fehér homokos részek, a földközi tenger medencében fehéres homok részek vannak. Szardinián a legszebb fehér homokos jellegű part van talán, hát Szicíliában ilyet nem nagyon tudunk találni. Cserébe viszont a turisták éjszaka is láthatják a hegyoldalon lefolyó vörösen izzó látványt, ami biztonságos távolságból is lenyűgöző látvány. Szicíliának a hivatalos zászlóján egy női fej látható, amelyből három láb ágazik ki, szimbolizálva a sziget három sarkát és alakját. Egyébként a női fej, amiből ez kiágazik, az medúza feje, a mitológiai medúza feje. A palermói kapucinusok katakombáiban több ezer természetes úton vagy balzsamozással tartósított holttest és csontváz látható, a falakra akasztva, és némely pedig nyitott koporsóba. Ha valaki borzongani akar, akkor megnézheti ezeket a furcsa múmiákat és testeket a föld alatt a palermói kapucinusok katakombáiban. Ha már beszéltem ugye a lófejről az ágyban, meg a keresztapáról, hát Katanyában komoly hagyománya van a lóhús fogyasztásának. A helyi halpiac az, amit ajánlottam, oda mindenképpen menjenek el, de ha emellett jó pár utcát felkeresünk, akkor nagyon sok helyen faszénen sült lóhúsos szendvicset kínálnak, meg lóhúsos húsgolyókat, és ezeket is megkóstolják a turisták közül sokan. Ugyanakkor a leghíresebb helyi snack azért nem a lóhúsas, hanem a hússal, sajttal, zöldségekkel töltött rántott rizsgolyó. Reggelire pedig mandulás, citromos, kávés, jégkását is fogyasztanak, és a puha briós zsemle még az, amit nagyon-nagyon kedvelnek itt Szicíliában. De azt gondolom, hogy a tenger gyümölcsei az, amit érdemes errefelé kipróbálni, meg a legkülönbözőbb halételeket. Rengeteg magyar turista utazik ide, amióta fapados járatok folyamatosan közlekedtetnek Budapestről járatokat egészen a szicíliai üdülőparadicsomokig. Azóta a magyar turisták száma is növekedett. Régebben különjáratú gépekkel, chartergépekkel mentünk ide, és az biztos, hogy nagyon kedvelték a magyar vendégek, meg kedvelik is Szicíliát és környékét. Persze azok, akik az elmúlt időszakban ott ragadtak, és nem tudtak hazajönni kellő időben, mert törölték a járatokat, bizonyára máshogy is vélekednek, de hát attól még érdekes Szicília és kalandos felfedezni. De bizony együtt kell élni azzal, hogy az Etna néha kitör, és ilyenkor előfordul, hogy az Etnához legközelebbi repülőteret lezárják, ami természetes is, hiszen az emberi élet a legfontosabb, és nem kockáztatják a biztonságot. Az Etna egyébként Európa legmagasabb aktív vulkánja, ugye Catania és Messina között találjuk, és a cataniai repülőtér az, ahová elviszik a turistákat leginkább a gépek, és akkor utána itt Taormina környékére mennek majd pihengetni, meg Messinára mennek majd pihengetni az emberek, meg a környékbeli településekre. de Palermóba is mennek járatok, és ha valaki Palermóba utazik, akkor a magyarok által talán legkedveltebb üdülő rész, az a Cseh-falu előtti rész. Cseh-falu ugye egy magas szikrán fekszik, és előtte pedig van egy nagyon kellemes homokos tengerparti terület, és ide előszeretettel utaznak a magyar utazók. Na most, aki Katanyába ment, és törölték a járatát, hát bizony ott kellett, hogy maradjon, ha sürgősen szeretett volna hazamenni, akkor át kellett, hogy vergődjön valahogy Palermóba, és Palermóban kellett, hogy szerezzen valamilyen járatra helyet. Ez korán sem volt annyira egyszerű, vagy annyira könnyű. Hát első körben gond volt az, hogy iszonyatosan megdrágultak a közlekedési árak, tehát a taxik aranyárba vitték az utazni vágyókat át, a buszokon nem volt hely, és általában nem volt hely, úgyhogy ez meglehetősen nehéz helyzetet eredményezett, meg azt, hogy megjelentek azok a nyerészkedni vágyók, akik tényleg azt mondták, hogy jó, akkor én valahogy átviszlek olyan helyre, ahonnan van esélyed hazajutni iszonyatos összegért. Úgyhogy azért ez benne van a pakliban bizony. Utána, amikor egy kicsit már az Etna kevésbé fortyogott, akkor meg is megnyitották a repteret, és hát próbálták hazavinni az utazni vágyókat. Most már egyébként azért, akik akkor ott rekedtek, a legtöbben hazajutottak, de hát nyilván, hogyha valaki ide jön, akkor azért arra számítani kell, hogy ilyen előfordulhat. Eleve, amikor kérnek tőlem mindig utazási tanácsokat, hát én azt tudom javasolni, hogy rendben, de szívesen adok, de mindenki azzal éljen együtt például, hogyha egy katanyai repülőre vesz jegyet, hogy bármikor kitűnhet az Etna, és előfordulhat, hogy ott reked mondjuk pár napra. Úgyhogy eleve a fapados járatoknál is, meg a sima járatoknál is közvetlenül utána tárgyalást szervezni, vagy fontos dolgot csinálni, vagy mondjuk az esküvőnk előtti napon hazajönni valahonnan, hát azért ez elég kockázatos. Nagy egyébként az Etna, tehát a területe az 1200 négyzetkilométer, és hogyha meg akarjuk kerülni, akkor 135 kilométert kell megtenni, ennyi, amíg megkerüljük az Etnát. És érdekes az, hogy növekszik. 2018-ban például 3326 méteres volt. Amikor én először ott voltam a 90-es években, akkor még alacsonyabb volt, akkor is 3000 méter fölötti volt, de még alacsonyabb volt. És folyamatosan nő, és érdekes, hogy tavaly már a 3400 métert is meghaladta, mert hogy ahogy kitör, úgy folyamatosan ott marad a láva egy része, a vulkáni anyag ott marad, és akkor növekszik az Etna. Ez is érdekes. Egyébként Szicíliának a legmagasabb pontja, és egyben a Föld legaktívabb vulkánjainak egyike. Hozzáteszem, érdekes, hogy Olaszországnak ugye itt a legmagasabb pontjait, hogyha nézzük, akkor látjuk azt, hogy Szicíliában az Etna a hóhatár fölött van, tehát még hógolyozni is lehetett, amikor én először itt voltam életemben. Nagy élmény volt, mert felvitt egy felvonó, és rendkívül hideg volt, pedig vettem pulóvert is, de még az is kevésnek számított, mondták, hogy vegyek, és lehetett az Etna tetején hógolyozni nyáron, tehát nyáron voltam kint. Aztán nem sokkal később volt egy nagyon komoly vulkánkitörés, és a láva folyam eltüntette ennek a felvonónak egy részét, mert teljes egészében felemésztették az izzó láva anyagai, és utána, amikor legközelebb mentem, akkor már nem lehetett felvonóval éppen felmenni, viszont az volt az érdekes, hogy az a vendégház vagy büfé, ahol ettünk szendvicseket, az teljesen maga alá temette a láva folyam, és csak a teteje látszott ki. És csináltam egy olyan fotót, vagy csináltattam helyesebben, hogy felmásztam a háznak a tetejére, és akkor úgy lefotóztak per egyébként, már rá lehetett menni a vulkánnak arra az oldalára, hiszen eltelt már több hónap azóta, hogy kitört az Etna akkor. Aztán egy alkalommal pedig voltam úgy, hogy lehetett látni azt, hogy miként jön az izzó láva folyam, és hogy miként lövel magasban mindenféle anyagokat, meg lángol szinte az Etna, és egy kordonig el lehetett menni, hát tömegével álltunk ott egyébként, és akkor fotózgattunk, videózgattunk. A helyi hatóságok nagyjából tudják, hogy mikor fog kitörni, merre megy a láva, mennyire veszélyes, és azt szerint hoznak intézkedéseket. Hát nyilván most már azért elég fejlett a tudomány ahhoz, hogy az utóbbi időben szerencsére nem hallottunk nagyobb katasztrófákról, és Pompej világa azért ott van mindenki emlékezetében, de azzal együtt is persze ennek is van kockázata, hiszen tudják a tudósok, jó, de minden csak az Úristen tud nyilván. Réteg vulkánnak hívják egyébként az Etnát, és a neve azt jelenti, hogy égő tűzhely, mert hogy görög, meg föníciai szavakból ered, hát az Etnára ez, hogy égő tűzhely, az nagyjából stimmel is. és a görögök hite szerint Héfaisztosznak volt kovácsműhelye Vulkánosz szigetén, meg itt az Etnában is, és hát a tűzhányó az tulajdonképpen Héfaisztosz munkája, amikor dolgozik az istenek fegyverzetén, a küklopszok meg segítenek neki, hát akkor kitör a tűzhányó. A Föld valamennyi vulkánja közül az Etna kitöréseit jegyezték fel a leghosszabb ideje, legrégebben, meg a legrészletesebben, hiszen hát tudjuk jól, hogy nagyon hosszú ideig fontos volt a helyiek életében az, hogy mikor tört ki, mi történt, és hát erről a krónikások is már idejekorán tényleg rájöttek, hogy ki lehet számítani a tendenciákat is valamilyen módon. Érdekes az is, hogy tektonikai szempontból meglehetősen bonyolult az Etna, mert hogy vannak ugyan földmozgások, de szerencsére nem annyira erősek, meg hát ugye az Etnát azért is lehet nyugodtabban nézegetni, mert nem pusztító vulkánok közé tartozik, tehát nem a pusztító eréről híres. Amihez hasonlítgatják, és én is azt gondolom, hogy ahhoz tudom hasonlítgatni, az a Hawaii-szigetek Big Islandnek a vulkánja, hiszen ott is lényegében komoly turizmus épült ki arra, hogy nézegetjük a vulkánt, akár egy kilátópontról, akár helikopterről is meg lehet csodálni, amikor a vulkáni láva belefolyik a tengerbe, és akkor ott ilyen gőz, meg gázfelhők keletkeznek. Jó, magam is láttam ezt, és hát érdekes volt számomra, ugye, hogy tehát eleve Hawaii, az az egész államnak a neve, meg egy szigetcsoportnak a neve, és egy szigetnek is a neve, a helyi neve, bár angolul ezt Big Islandnek hívják Nagy Szigetnek, de igazából a Nagy Szigetnek a neve volt korábban Hawaii. És nem itt van a főváros, az Oahu szigetén van, Honolulu, hanem van néhány városka itt, két repülőtér is, és gyönyörű orchideapark, meg fantasztikus természeti képződmények, vízesések. A sziget egyik részén pedig működő vulkánok vannak, és a mai napig a működő vulkánokból van láva, és folyik a láva, és belefolyik a tengerbe, és ez is elképesztően érdekes, hogy egy kilátópontról is, meg akár helikopterről is ezt meg lehet nézni. De hát akárcsak ugye itt Hawaii-on, Etnán is azért nagyon komoly a turisták száma akkor, amikor az Etna működik, és nézik ezt, és figyelik ezt, hogy mit is csinál, milyen természetes tűzijátékot az Etna. Hosszú láva folyamai vannak, és magasra törő lávaszökőkútjai, úgyhogy viszonylag közelről és biztonságban meg lehet figyelni ezeket a vulkáni jelenségeket. Az Etna a világ egyik legaktívabb vulkánja. Feltetjük a kérdést, hogy miért van az, hogy a lejtőkön, meg a környékén rengetegen élnek. Hát több tízezer ember él. A vulkánok mindig is vonzották a lakókat, mert hogy nagyon jó a vulkáni talaj. Hát szinte újjászületik minden a vulkáni kitörés után. Amikor Dél-Afrikában jártam, és meghallgattam Saul Kerstnertől a történetét a híres Sun City-nek, meg a Lost City-nek, a kaszinó és ürülő paradicsomnak, akkor elmesélte azt a legendát is, hogy ott is volt Dél-Afrikában, Dél-Afrika közepén egy hatalmas vulkánkitörés, és egy régi királyi palotát az romba döntött, viszont a romba dölt királyi palota helyén a vulkán, amikor kialudt, vagy hát nem, még mindig folytyogott, de már nem annyira, akkor újjáélet a természet, vízesések keletkeztek, gyönyörű növények születtek, és ez például nagyon jól megfigyelhető mondjuk a vulkánok közül a Big Islandnél Hawaii-on, hogy a sziget egyik fele, ami aktív, hát ott még semmi nincsen, csak lávafolyam, gáz meg gőzkitörések, egy-két helyen így foltokban van növényzet. A másik oldalon pedig, ahol már szintén volt láva, meg szintén volt kitörés, de már hosszú-hosszú ideje nem aktív a vulkán, ott meg vízesések, orchideaparkok, mesebeli esőerdők, tehát olyan életet ad egyben, ami pusztít is a vulkáni talaj, hogy nem véletlen az, hogy Szicíliában is, itt aztán olyan a bor, hogy hát mágikus, olyan a szőlő, hát rengeteg szőlőt termesztenek, rengeteg gyümölcsöt termesztenek, a vulkáni talaj annyira termékeny, hogy hihetetlen erős és jó növények születnek, gyümölcsök születnek, és nagyon komoly termésátlagok. 2013-ban egyébként már természeti világörökségi helyszín lett az Etna, és hát látjuk azt is, hogy kinézetre nem véletlen az, hogy ilyen sokan akarják fotózgatni, mert hogy tényleg nagyon jól néz ki, és voltak nagy kitörései is persze. 1500 éve már feljegyzik a kitöréseket, és a 17. századtól pedig már különböző tudományos megfigyelések is történnek. Előtte meg írók, költők, utazók, természettudósok, leírásai megmaradtak, ugye hát a régi leírások is mind-mind megmaradtak. Érdekes az is, hogy vannak olyan időszakok, amikor mindenféle furcsa anyag is előkerül, a felszínre kerül. Vannak kisebb kitörések is, de mindig is aktív volt az Etna. Hát olyan másfél évenként szokott kitörni, és vannak a kitöréstek is mindenféle periódusai. Vannak oldalkitörések, néha csúcskitörések, meg hasonlóak. Vannak több kilométer magasságban, akár a stratoszféráig is felnyúló úgynevezett kitörési oszlopok is. Ez is nagyon érdekes, hogy van egy-két ilyen nagyobb robbanás, amikor hihetetlen, hogy milyen magasságokba feljut a vulkáni anyag, és milyen ereje van egy vulkánnak. Ez is elképesztő, hogy nem véletlen az, hogy le kell zárni ott légteret, meg mindent még a környéken is ilyen esetekben. Érdekes, hogy minden helyi lakos szinte látta már a vulkán láva folyásait, de a vulkán pusztító ereje nagyon keveseket érintett közvetlenül. Mert hogy tudják, hogy merre fog folyni, az nagyjából kiszámítható, vagy ha mégis esetleg oldalkitörés van, akkor is azt is viszonylag hamar tudják, úgyhogy közvetlenül kevés embert érintett, ugyanakkor a legtöbb kellemetlenséget a vulkáni hamu és a piroklaszt szórás okozza, mert hogy a közhiedelemmel ellentétben a vulkán kevéssé befolyásolja a környékbeli települések életét, mert egész egyszerűen képesek arra, hogy együtt éljenek ezzel a tudattal, amikor persze ugye nagy a vulkáni hamu, akkor előfordul, hogy az utcákat is ez mind ellepi, ezeket el kell takarítani, de úgy egyébként a vulkán tényleg olyan, hogy hát nem engednének ide turistákat nézegetni a vulkánkitörést, hogyha olyan szintű veszélyforrás lenne, hogy mindenkinek az életéért kellene küzdenie. A szicíliai Etnáról már ugye most mesélek, a Stromboliról is szó volt így a műsor elején pár mondatban, hiszen itt voltam nemrég egy hajótúrán, de a Vezúv is már az ókori ember fantáziáját is megmozgatta régen. És hát az is érdekes, hogy milyen egyéb legendák fűződnek még az Etnához. Például állítólag az Etna alatt lakozik a földanyának, Gájának a százfejű gyermeke, a tűzokádó gyermeke Tüfón, akit Zeus legyőzött, és ráborította a helyet, és így berakta az Etna alá. Hát azóta is ott morog és mocorog alatta. A legenda szerint a fiatal Alkisz, aki pánistennek meg egy nimfának a fia, beleszeretett Galateába, a gyönyörű nimfába, de az egyik Kyklopsz szintén szemet vetett erre a lányra, és hát nem tudta elviselni, hogy nem az övé lesz ez a gyönyörű lány, és amikor a Kyklopsz meglátta őket egy szikla mögött tenyeregni, akkor féltékenységében felkapott egy másik sziklát, és hozzájuk vágta. Alkiszt eltalálta és megölte a kő, az ifjú vérezni kezdett a kőtömb alatt, a vörös vér helyett azonban tiszta víz csúrant belőle, mert hogy patakká változott, és így keletkezett itt egy friss vízű folyó, úgyhogy még egy folyónak is van itt legendája. A római költők közül Vergilius meg Ovidius is sokat írt a vulkánról, és kénes kóhóhoz hasonlította például Ovidius a vulkánt, de nagyon sokan írtak még tényleg. Érdekes az, hogy a norman hódítók Szicíliába elhozták az Artúr királlyal és a kerekasztallal kapcsolatos legendát is. Hát ugye a normannok, az északiak lényegében viking eredetűek voltak. Hát a vikingek, ha valaki látta a vikingek sorozatot, nekem nagy kedvencem, akkor sokat tudhat Ragnar Lodbrokról, meg a társairól. Hát ők nagyon sok mindent elfoglaltak. Lényegében elfoglalták Franciaország, a mai Franciaország északi részét, ugye Normandiát, elfoglalták Angliát, Merciát és sok más területet, de a mai Izlandon is megtelepedtek, a Feröer-szigeteken sorolhatnám tovább, sőt, hát eljutottak egészen az amerikai kontinensig, előbb, mint Kolumbusz. Viszont utána délnek indultak, és még Dél-Olaszországot is meghódították, és azt is elfoglalták, úgyhogy lényegében akik a normandiai, mai normandiai részen telepedtek meg, azok a vikingek a francia kultúrát is átvették, és őket hívjuk főleg normannak, tehát a viking, észak-francia, viking származású embereket, akik nagyok voltak, erősek voltak, fejszével harcoltak, és aztán később már a francia vértes hadviselést is átvették. És hát persze a vikingek voltak azok, ugye a norman királyok kora, akik meghódították Angliát is, és hódító Vilmos elfoglalta ezt a területet is. Ezek a az időszakok azok, amikor kialakult az, hogy az angol nyelvben máshogy írjuk a dolgokat, mint ahogy ejtjük, mert hogy a franciául beszéltek sokszor, angolul írtak továbbra, és a köznép is angolul írt, úgyhogy ezt a kettősséget, hogy az angolba nem írás szerint, hanem máshogy ejtjük a különböző szavakat, hát ezt lényegében a normannaknak, a franciáknak köszönhetjük, már amennyiben ezt meg akarjuk köszönni az angol tanulásakor. De minden esetre van egy olyan történet, miszerint Arthur király egy ütközet során elvesztette az összes harcosát, és a kardja is ketté tört, és hát azt kérte Istentől a király, hogy hadd halhasson meg épp karddal a kezében. Úgyhogy Isten elküldte Mihály arkangyalt, hogy teljesítse utolsó kívánságát Arthurnak, és elvezette az Etnára. Aztán a vulkán lávájánál összeforrasztották Arthur ketté tört kardját. Úgyhogy Arthur behúzódott az egyik lávabarlangba, mert hogy ott készült arra, hogy már biztos, hogy legyőzik. Aztán, amikor másnap reggel felébredt, akkor a szeme elé tárult a gyönyörű szicíliai táj, a kék ég, a smaragdzöld tenger, a virágoknak a sokasága, és aztán kérte Istent, hogy még hagyd maradjon ott egy napot, mert annyira szép ez, aztán még egy napot, és így tovább, és aztán végül egy lovat is kapott Istentől, egy hófehér lovat, és akkor azon be is járta a környéket, és a legenda szerint Arthur király még a mai napig ott járja Szicíliát, az Etna környékét, és ha kitör a hegy, akkor a kardjával eltéríti a lábát, hogy nehogy valami gond legyen, és ne halljanak meg ott az emberek, úgyhogy ilyen legenda is van azért. Persze előfordulnak áldozatok. 1979-ben például 9 turista halt meg, amikor hirtelen volt egy robbanás, szintén robbanásban, a délkeleti kráter robbanásában 2 turista 1987-ben. De 87 óta, Istenek hála, nem szeret halálos áldozatot az Etna, és hogyha megnézzük az utóbbi 2000 évet, akkor a 2000 év során 77 ember halt meg az Etna kitörése kapcsán, tehát hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk mi a kockázatosabb, kimenni a 4-es, 6-os villamos környékére a körútra, vagy pedig az Etnát nézegetni, hát akkor igazából valószínűleg az első lesz az, amikor talán kockázatosabb. Úgyhogy az Etna nem tartozik a gyíkos vulkánok közé, és az is biztos, hogy a turistáknak vigyázniuk kell. És érdekes az is, hogy hát 77 haláleset az, ami dokumentált, nyilván ennél sokkal több is lehet, hogyha még korábban nem dokumentálták, de attól még azt is fontos tudni, hogy a legutóbbi időszak, tehát már a 20. századnak a második felében majdnem mindegyik robbanásnál a turisták olyan helyen voltak, ahol hát azért lehetett tudni, hogy ott már kezd aktivizálódni a vulkán, és a kordonhoz képest máshol tartózkodtak, tehát ilyenek is voltak, úgyhogy ezek a robbanások okoznak általában problémákat. És hát a lassú láva árak elől az embereknek el lehet menekülniük egyébként, még hogyha olyan helyre menne a láva, ami veszélyeztetne is valakit, akkor itt az Etnának eleve nem olyan gyors a láva folyása, mint mondjuk egy-két indonéz vulkán esetében. Tehát ez is olyan, hogy nem azt mondom, hogy veszélytelen az Etna, de azért olyan hatalmas kockázat nincsen abban, hogyha a természetes tűzijátékot valaki nézegeti a hivatalos szervek által kijelölt biztonságos távolságból a kordon mögül. És hát az Etna mellett egyébként még vannak olyan vulkánok a környéken, amiket érdemes megnézni. A Vezúvót is érdemes persze, de ott azért ritkán láttam olyat, sőt még szerintem ott nem is láttam olyat, hogy nagyon aktivizálódna. A Stromboliról viszont nemrég jöttem haza, és ott folyamatosan lehet látni, ahogy pipázik a Stromboli, jön ki belőle a füst, és a Strombolinál is laknak bőven emberek, már az 1600-as években is voltak itt épületek, van is, ami közülük megmaradt. Tehát azóta sem pusztította el a vulkán, a Strombolinak arra részére építették, ahol nincsen lávafolyás, mert általában az egyik oldalon szokott menni a láva, és bemegy egészen a tengerbe, meg is mutogatják ezeket a kitöréseket, vagy ezeket a lávafolyásokat egyébként a turistáknak, és még esti hajózás is van, amikor napjúta után lehet látni, hogy izzik ott a láva, meg pipál a Stromboli, de én láttam nappal is, és tényleg akkor is nagyon szép és érdekes látvány, és mellette a Stromboli másik oldalán meg már vannak újabb házak is, ott lehetősége van ugyan, hogyha egy oldalkitörésnél esetleg lávafolyás van, viszont egy domb van, egy kis dombocska, ugye a vulkáni hegy oldalában, és a dombocska másik oldalára épültek a házak, tehát azt is kiszámolták, hogy a lávafolyás, hogyha véletlenül azon az oldalon lesz is egy oldalkitörés valaha, akkor is elkerüli majd ezeket a házakat. Hát lelkük rajta, de az is biztos, hogy sokan laknak még mindig relatíve itt Strombolin és Stromboli szigetén is, ami egyébként a Lipari szigetcsoportnak a része. De a Lipari szigetcsoport része Vulcano szigete is, amiről már meséltem egy héttel ezelőtt, amikor szintén Olaszországból jelentkezett a világszám, és itt az aktív vulkáni működés abban figyelhető meg, hogy folyamatosan látjuk a gőz meg a kisebb, hasonló jellegű ilyen kis gázkitöréseket. Látjuk azt, hogy a kén az jelen van a mindennapokban, mert hogy az utak széle is ilyen sárga színű sokszor, és van egy kénfürdő, egy kéntó is, amiben bemehetünk és gyógyítja a bőrbetegségeket. Mi is bementünk és bekentünk magunkat tetőtől talpig szinte, bár a fejünket nem, mert azt mondták, hogy nem szabad, de úgy egyébként a testünket igen, és valóban hatásos is volt. Mellette pedig a tenger is olyan, hogy meleg errefelé, fűti a vulkán, és itt is vannak ilyen kis kitörésszerű valamik, olyan, mint egy természetes jacuzzi, a turisták bőven tudják élvezni. Hölgyeim és uraim, ezúttal is Olaszországból, Szicíliából és a vulkánok környékéről szólt a világszám. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!